Tedd meg kérlek szépen, Csaba, hogy egyet előre léptetsz. Az, jó. Oké. Van-e valakinek tippje, hogy ez a festmény mit ábrázol? Embereket, igen, ez... Így van. Egy nyilván egy bibliai eseménynek a... Nem. Oké. Mit mondtál, bocsánat? Igen, ahogy mondtam, így van, egy bibliai esemény. Nem az. Pedig ti nagyon jók vagytok a tippelésben, azt tudom. Na, mi lehet még? Hogy ez mit ábrázol a... Nem. Oké.
Pának megjelenik Krisztus. No.
Nem?
No,
Hogy?
az.
Mit mond, Bence?
Pának megjelenik Krisztus a...
Pál, igen. Pál a Damaszkuszi úton. Ez egy festmény. Beírtam a keresőbe, hogy erről festmény, és ezt kiadta. Aztán úgy látszik, egyébként nem triviális. Igen, mert én egy kicsit máshogy képzeltem. Hát látszik, hogy különböző emberek hogyan képzelik el. Én azt hittem, hogy megy ott valami a nagy pusztaságba, és akkor ott majdnem sivatagban, és ez meg ilyen tele ilyen zöld növényekkel, meg nem tudom. Pardon? Igen, bár ugye, hogy Damaszkuszi út, akkor Damaszkuszhoz közel, tehát akkor hát egy város ugye a háttérbe, az úgy még úgy belefér. De igen, már nagyon közel van, szerintem messzebb volt Damaszkusztól még. Pardon? Ja. Igen. Jó. Tehát Pálnak a történetéről, az ő szolgálatának a kezdetéről osztanék meg veletek néhány gondolatot, és felolvasnám ehhez az Abcselből a releváns részt, Abcsel 9. Nincs kivetítve, úgyhogy most vagy a Bibliátokba követhetitek, Abcsel 9.1.31, ezt én most végigdarálom, mert ez maga a történet. Saul megtérése. Saul pedig, még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, az úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, közel volt hozzá, hirtelen fény sugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, uram? Az úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, mert hallották ugyan a szót, de senkit sem láttak. Saul felkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. Azért kezénél fogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett, és nem is ivott. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, akihez így szólt az úr látásban: Anániás. Ő pedig azt mondta: íme, itt vagyok, uram. Az úr pedig azt mondta neki: kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keresd föl Júdás házában egy Saul nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik, és látomásban azt látta, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és kezét ráteszi, hogy lásson. Anániás pedig így válaszolt: uram, sokaktól hallottam a férfi felől, hogy mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és itt is felhatalmazása van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. De az úr azt mondta neki: menj el, mert ő nekem választott eszközöm, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Elment azért Anániás, bement a házba, rátette a kezét, és azt mondta: atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, ahogy jöttél, hogy újra láss és beteljesedj a Szentlélekkel. És azonnal, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, mindjárt visszanyerte látását, felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, megerősödött. Saul néhány napig a damaszkuszi tanítványokkal volt, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten fia. Akik hallották, mindnyáján álmélkodtak, és azt mondták, nem, de ő pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy megkötözve a főpaphoz vigye őket. Saul pedig egyre határozottabban lépett fel, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bizonyítva, hogy Jézus a Krisztus. Jó néhány nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy megöljék. De Saulnak tudomására jutott a szándékuk. A kapukat éjjel-nappal őrizték, hogy őt megöljék. De a tanítványok az éjleple alatt elvitték, és egy várfalon egy kosárban leeresztették. Amikor Saul Jeruzsálembe érkezett, megpróbált a tanítványokhoz csatlakozni. De mindnyájan féltek tőle, mert nem hitték, hogy ő is tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogy hogyan látta az úton az urat, és hogy beszélt vele, és milyen bátran tanított Damaszkuszban, Jézus nevében. Ezután otthonosan mozgott közöttük Jeruzsálemben. Nagy bátorsággal tanított az úr nevében, beszélt, sőt vitázott a görögül beszélő zsidókkal, azok pedig igyekeztek őt megölni. Amikor ez a testvérek tudomására jutott, levitték Cézareába és elküldték Tarzuszba. Az egyháznak tehát egész Judeában, Galileában és Samáriában békessége volt, az Úr félelmében épültek és jártak, és a Szentlélek vigasztalása által számban gyarapodtak. Úr, rengeteg minden van ebben az ige szakaszban. Annyira szeretem a apostolok cselekedeteit, mert olyan, mint egy képregény, ilyen tele, ilyen akció van, ilyen action, az egész tök jó ez a sztori is, és szerintem erről Dunát lehetne rekeszteni, annyi gondolatot lehet ebből a néhány igeversből kiszedni, de én most próbálok koncentrálni néhányra, és azokat így kifejteni nektek. Kérhetnék szépen, igen, köszönöm. Tehát az egyik dolog, ami ez a mondjuk ki a nyilvánvalót jellege, hogy az Úr az egyik legnagyobb ellenségét ragadta meg, és az egyik legnagyobb apostolává tette. És ez egy ilyen elképesztő, hogy ott van Saul, aki üldöz mindenkit, aki hisz Jézusban, de Jézusnak terve volt vele. És erről egyébként egy másik sztori jut eszembe, ahonnan maga ezt is szoktam mondani, hogy Isten a specialistája annak, hogy ő a legelvetemültebb embereket megragadja, és az ő kegyelmének a műemlékévé tegye, ezt így fogalmaz. Egy könyvből idézem, és egy prédikációból loptam ezt a megfogalmazást, és ezt el is hoztam nektek. Elnézést kérek, angolból van, fordítani fogom, de remélem átjön majd a lényege. Beszéltem már nektek, vagy említettem párszor ezt az úriembert, akit úgy hívnak, hogy Smith Wigglesworth, hogyha sikerül jól kiejteni a nevét. Egyébként a www.smithwigglesworth.com-on van egy ilyen honlap, ahol fenn vannak a prédikációi. Igen, ez egy kicsit ilyen furi internetcím. Na és akkor ott van fönt egy olyan tanítása, aminek az a címe, hogy Pálnak a pünkösdje, és ott beszél, elmond egy történetet, egy Barry nevű úriemberről, ha jól emlik, de ez ki fog derülni a történetből, aki azt hiszem Angliában az utolsó hóhér volt, akinek az volt a munkája, hogy embereket végezzen ki. És az ő megtéréséről van egy történet. Na, ezt copy-pasteltem, felolvasom nektek. Isten kiválasztotta Sault. Mi volt ő? Egy Isten káromló. Istent üldöző. De hát ez a kegyelem. A mi Istenünk kegyelmes, és szereti megmutatni az irgalmát a legelvetemültebb, leggonoszabb, legrosszabb embereknek. Volt egy figyelemreméltó karakter, valaki a városban, ahol éltem, akit úgy ismertek, hogy az egész városnak a legrosszabb embere. Annyira elvetemült volt, hogy még ahogyan beszélt, is annyira szörnyű volt, hogy még a gonosz emberek sem bírták hallgatni őt. Angliában van valaki, akit úgy hívnak, ez az 1900-es évek eleje, tehát hogy kontextusban, tehát ilyen kb. 100 évvel ezelőtt, picit több. Angliában van valaki, akit úgy hívnak, hogy ő a nyilvános hóhér, akinek végre kell hajtani a kivégzéseket. Ez az ember, ez volt az ő munkája, és később elmondta nekem, hogy ő azt hitte, hogy amikor egy embert ő kivégez, végrehajt egy kivégzést, aki gyilkosságot követett el, akkor az a démoni erő, ami bennük volt, az átmegy beléjük, átmegy ő belé. Tehát, hogy megkapja azokat a démonokat, amik azokból kijönnek, akiket kivégez. És hogy ebből kifolyólag ő azt gondolta, hogy egy légiónyi démon van benne. Annyira pocsék volt az élete, hogy elhatározta, hogy véget vet neki. Elment egy vasútállomáshoz, és vett egy jegyet. Az angol vonatok eléggé mások, mint az amerikaiak. Minden egyes vagonban ilyen boxok vannak, és nagyon könnyű nekik öngyilkosságot elkövetni, úgyhogy kinyitják az ajtót, és kiugrik a vonatról. Ez az ember elhatározta magában, hogy ki fog ugrani a vonatról, amikor egy bizonyos vasúti alagútba elér, amikor is a szemközti vonat éppen érkezni fog. És azt gondolta, hogy ezzel gyorsan véget vet az életének. Volt egy fiatal férfi azon a vasútállomáson, azon az este, aki a megelőző este tért meg. Teljesen lángolt azért, hogy másokat megmentsen, és elhatározta a szívében, hogy az életének minden napján valakit megtérésre vezet. Látta ezt az embert, ezt a hóhért, és elkezdett beszélni hozzá a lelkéről. Elhozta a mi kis missziónkba, és ez az ember, már a hóhér, nagyon komoly, őre nagyon komolyan ránehezettek a bűnei. 2,5 órán keresztül szó szerint izzadt a bűnei miatt, és látható volt, ahogyan a pára száll fölő róla. 2,5 óra után pedig kegyelmesen megmenekült, és megtért. Én azt hiszem egyébként, hogy magára utal, mint ez a fiatal ember, ha jól értem a történetet. Azt mondtam, uram, mondd meg, hogy mit csináljak. Az úr azt mondta, hogy ne hagyd magára, menjél haza ő vele. Úgyhogy elmentem a házához. Amikor meglátta a feleségét, azt mondta neki, Isten megmentett engem. A felesége összetört, és ő is megtért. El kell mondjam nektek, hogy abban az otthonban minden megváltozott. Még a macska is észrevette a különbséget. Volt két fiúgyermek abban a házban, és az egyik azt mondta az anyukájának, anya, mi történik a házunkban? Soha nem volt még ilyen előtte. Annyira békés. Mi az? Ő azt mondta már az édesanyja, apátok megtért, apátok megmenekült. A másik fiú is teljesen ledöbbent ugyanezen dolog felett. Ezt az embert, már ezt a hóhért sok különleges alkalomra elvittem, és Istennek az ereje sok napon keresztül látható volt rajta. Elmondta az ő bizonyságtételét, és növekedett a kegyelemben. És ez a vágy fogalmazott meg a szívében, hogy az evangéliumot akarja hirdetni. Úgyhogy egy evangélista lett, és százaknak és százaknak hozta el az életébe az Úr Jézus Krisztusnak a megmentő ismeretét a szolgálatán keresztül. Istennek a kegyelme elég még a leggonoszabbaknak is, és a legmegáltalkodottabb embert is meg tudja ragadni, és az ő kegyelmének a műemlékévé tudja tenni. Ezt csinálta a Tarzuszi Saullal is. Pontosan abban az időben, amikor fenyegetéseket és pusztítást liheget a tanítványok, az úr tanítványival szemben. Megtette Berivel a hóhérrel is, és még több százal meg fogja ezt tenni a mi kiáltásunkra válaszképpen. Na ez maga a sztori, ami, hát remélem, hogy átjött a lényege, nagyon tetszik nekem. És egyébként még egy Wikipédia cikk is van erről az úriemberről, úgyhogy még ott is lehet erről némi információt találni. Hogyha megnézzük Pált, én azt láttam, hogy már ugye Pál ott jelenik meg, vagyis hát akkor még Saul az igében, az abcselben, amikor Istvánt kivégzik. István az első mártírja Jeruzsálemben a gyülekezetnek. István mond egy hosszú, hát nem is védőbeszéd volt, ugye elvileg az, de gyakorlatilag nem az volt. És a végén, hát a, ja, tehát a zsidók kivégzik. Semmi izé, mint Jézusnál, hogy ilyen látszott per, vagy izé, hogy akkor vádaskodás, meg izé, semmi, megfogták, kivitték, és izé szétkövezték. Tehát így egyszerűen elvakultan kirángatták a ráson kívülről, és megölték. És a, az abcsel 9-nek az elejét olvassuk így, hogy Saul pedig, nem, nem itt. Ez az abcsel 8-nak az elején van, igen. Saul pedig helyeselte az ő megölését. És már itt nekem föltűnik valami, hogy Saul helyeselte az ő megölését, és ugye azt később tudjuk, azt hiszem az abcsában Pál maga mondja el, hogy a, azt hiszem Istvánnak a ruháit ő elé vetették le. De Pál nem vett részt a követésben, és nekem ez már így szemet szúr. Hogyha annyira helyeselte, hogy ez tényleg, akkor már a, ő is részt vett volna a követésben. És ha valaki ilyen hiperzsidó volt, akkor ugye Pál is elmondja, hogy ő a zsidó között is a legzsidóbb, de a követésben nem vesz részt. És a későbbi események fényében nekem már látszik, hogy itt valami van, valami történik Pálnak az életében. Helyeselte, de nem vett részt benne. Aztán ahogyan olvassuk a... de érdekes... Ebben a fordításban nincsen benne. De szerintem az UFO-ban benne van, hogy mit mond Jézus neki, amikor Pálnak megjelenik, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az üstöke ellen rugódoznod valami ilyesmi, nem tudom, mi az üstöke, meg mi az a rugódozni, de bennem, ha valaki tudja, én mondjátok, mert én nem tudom mi. Pardon? Ösztöke, akkor látod még, azt sem tudom mi. Mi az ösztöke? Valami kényszerítő eszközé, de nekem ebből az jön át, hogy Pál, te küzdesz ellenem, de ez neked nehéz. Nehéz neked ellenem küzdened. És nekem ez jön át ebből, hogy annyira kedvesen szól hozzá, és kezdjük ott, hogy kedvesen szól hozzá. És azt mondja, hogy Pál, tudod, köszi, ez az ösztöke? Jó, szerintem ez majd egy másik alkalommal. De azt mondja neki Jézus, hogy Pál, nekem tervem van veled, és nehéz neked ezzel a tervel ellen küzdened. Tehát Jézus ezzel azt mondja, én ezt látom benne, hogy Pál, tudod jól, ott van a szívedben a meggyőződés, ott van a szívedben, hogy én vagyok az. Én vagyok a messiás, tudod, de te küzdesz ez ellen. És ez nagyon-nagyon szép. Nagyon szép, ahogy... Mert mi történik? Ugye Pál földre esik, Jézus szól hozzá, és igazából én azt látom, ami ellen Pál, ami benne volt, küzdött ellene, azok így leomolnak, ezek az ellenállás, leomlik, és már megy, és hirdeti Jézust, és már szót fogad, és már engedelmeskedik neki. Tehát nincsen, tehát minden ellenállás Pál részéről megszűnik. Most lehetne azt mondani, hogy annyira drasztikus volt, és drasztikus is volt, de szerintem azért, mert ott volt benne a meggyőződés, ami ellene ő küzdött. És szerintem már István, sőt konkrétan Istvánnak a védőbeszéde és Istvánnak a megkövezése, és amit látott ott is akkor, hogy ez az ember, mint ahogy a Jézust is, mikor keresztre feszítették, itt mondott István, Uram, ne rótt fel nekik ezt a bűnt. És aztán így halt meg István. És ezt látta Pál, és biztos vagyok benne, hogy ez hatással volt rá. De erre majd mindjárt visszatérünk. Tehát mit akarok mondani? Isten nem csak képesre, hanem valahol örömét leli abban, hogy ez ilyen gonosz embereknek kijelentse magát az ő kegyelmét, és megfordítsa az ő életüket. Tehát mit mondhatnék erre, ha van olyan ember körülötted, akiért imádkozol, hogyha a leggonoszabb emberrel is ez megtörténik, akkor pláne megtörténhet ő vele. Tarts ki az imádságban, tarts ki az imádságban, Isten Istennek terve van velünk, és terve van azokkal az emberekkel, akik körülötted vannak, és még nem ismerik őt. A következő pont, hogyha, így köszönöm szépen, ami engem ebből a történetből teljesen lenyűgöz, hogy mennyire bízott Hanániásban Jézus, hogy Pálnak előre beszélt az engedelmességéről, mert mit mond ugye Pálnak, nem, mit mond Anániásnak, hogy Anániás, ugye, felolvasom, bim, birim, birim, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keres föl Júdás házában egy Saul nevű tarzuszi embert, mert imádkozik, és látomásban azt látta, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és kezét ráteszi, hogy lásson. Tehát mi van, hogy Hanániás azt mondja, hogy nem, akkor mit tudom én, Jézus keres egy másik embert, akit itt hogy hívnak, József, és akkor ugye megjelenik még egyszer látomásban Saulnak, hogy Saul, bocs, Anániás, nem, egy József fog jönni. Nem, tehát nem ez van, hanem az van, hogy már előre elmondta Saulnak Jézus, hogy Anániás fog oda menni. És Anániás, tehát ez a bizalom, ami engem ebben ledöbbent. És egyébként, ha megnézzük, ugyanezt olvassuk, azóta, mióta ezt a jegyzeteimet összeírtam már, abcsel 10-nél tartok, ott van Péter és Kornéliusnak a története. És ott mit mond Kornéliusnak az angyal? De felolvasom, abcsel 10:1-6, ez csak 6 vers. Volt pedig Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, százados, az úgynevezett itáliai seregből, aki kegyes és istenfélő volt egész háza népével együtt, sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelen könyörgött Istenhez. Egy nap, mintegy 9 óra tájban, látomásban világosan látta, hogy az Isten angyala bement hozzá, és megszólította: Kornélius. Ő pedig ránézett, és rémülten azt kérdezte: mi az, Uram? Ő pedig azt mondta neki: a te könyörgéseid és alamizsnáid feljutottak Istenhez emlékeztetőül. Most azért küldj Joppéba embereket, és hívasd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. Ő egy Simon nevű Timárnál van szálláson, akinek a háza a tenger mellett van. Ennyi a lényeg. Tehát ez mit jelentett? Azt hiszem Cornelius talán azonnal elküldött embereket, de ott még volt. Tehát én megnéztem a térképen, hogy kb. 50 km Joppé és Cézária. Tehát annak a két szolgált és egy katonát küldött el Cornelius, azoknak 50 kilométert kellett baktatni, és nem az volt, hogy fölmentek az M3-asra, azt nyomták neki, hanem az beletelt valószínűleg, nem tudom, akár egy napba. De megadta a címet. Tehát, hogy a tengerparton van egy ház, Simon nevű Timári, és ott van bent Péter. Tehát Péter addig nem fog menni sehova. De miért nem fog menni Péter sehova? Tehát, hogyha Péter azt mondja, hogy megyek, sétálok egyet, olyan szép az idő, süt a nap, vagy de jó, itt a tengeren mindig úgyis a Genezáretta van, halászok, most egy kicsit a tengeren is szeretnék halászni. Nem, Jézus tudta, hogy Péter engedelmes neki, és nem fog elmenni onnan. Nagyon érdekes, mert ugye hogyan kerül Péter Joppéba? Úgyhogy ott volt Dorkász, aki meghalt és föltámadt. Előtte volt hol? Lisztrában talán? Nem akarok hülyeséget mondani. Liddában volt előtte, ahol Éneászt meggyógyítja. De Péter gyakorlatilag, és ezt látom Fülöpnél is, aki Istvánnal egyszerre lett diakónus, aki az etióp kincstárnoknak hirdette az evangéliumot, hogy annyira lélek vezette őket, hogy ha lélek azt mondta, kiment a pusztába, kiment a gázai sivatagban, hogy találkozzon a kincstárnokkal, Péter meg elment Liddába, aztán elment itt. Tehát, hogy teljesen lélek vezetése által történnek itt a dolgok, és Isten ennyire bízott az ő tanítványaiban. Anániásnak a karaktere nagyon érdekes számomra, mert annyira közel van az ember Jézushoz, hogy meghallja, amikor megszólítja. Ugye ez a egyik nyilvánvaló dolog, hogy ez az egyszerű izé, hogy az Úr megjelent neki látásban, Anániás, ő pedig azt mondta, hogy íme itt vagyok, Uram. Nagyon egyszerűnek hangzik, de ez egy fantasztikusan nagy dolog, hogy Istennek terve van velünk, ő szólít minket, és mi meghalljuk. Anániásnál ez így volt. Én nagyon vágyom arra, hogy én is meghalljam, amikor szól. hozzám is nem az van, hogy nem majd, hogyha a nap végén kicsit lecsendesedek, akkor nem. Nem, hanem amikor szól, akkor meghalani. És Anániás hallotta Jézust, és használható volt Isten számára. Érdekes Anániásnál, hogy Anániás ugye először elmondta, hogy van még egy, ismerek egy pár Anániást, nem a másikhoz akartál menni véletlenül, nem keverted össze a címzettet, mert én ezzel a Saul nevű emberrel annyira nem. Tehát Anániás kicsikét pánikolt. De mennyire szép, hogy ezt csak simán így elmondja Jézusnak, és nem azt mondja Jézus, hogy jaj, szedd már össze magad, hogy hát én mondtam neked, hát nem hiszel bennem elég. Nem, nem ez van, hanem azt mondja, hogy tehát megerősíti őt. Én azt látom, hogy maga a félelem az nem önmagában nyilván nem jó, de ha félsz, és ezt elmondod Istennek, az nem probléma. Mondd el neki. Ő segíteni fog téged kijönni a félelemből. Nyilván a kérdés, ami ebből számomra átjön, hogy én milyen tanítvány vagyok. Legyünk olyan tanítványok, akik elérhetők Jézus számára. És így gondolkoztam azon, hogy itt egyszer imádságban megérteném, hogy mit tudom én, a Kapi út 23-as számra menjek el, és csöngessek be a, mit tudom én, a első emelet B számra, és keresek ott egy Kovács Béla nevű valakit. Mi lenne? Nem tudom. Az biztos, hogy izgalmas lenne. Az biztos. Épp szerintem is. Így van, így van, így van, így. Így van, így van. Ja, igen, bocsánat, tehát, hogy, és hogy Kovács Bélának pedig már előre szól Jézus, hogy majd megyek én oda név szerint, és majd imádkozni fogok érte. Hú, én nagyon szeretem az ilyen sztorikat. Mindjárt mondok egy példát erre, amit nemrég hallottam. Még egy gondolat. Föltűnt nekem az abcsel elején, ugye pünkösd, hogy a Szentlélek leszállt az emberekre. És aztán ugye megtér, tehát Fülöp elmegy Samáriába is befogadják az igét, megtérnek az emberek, de utána lemegy még Péter és János, hogy imádkozzanak, hogy a szent lelket kapják. És úgy fogalmaz igen, hogy még nem szállt le a szent lélek rájuk. És mondom, mi az, hogy leszáll a szent lélek? Tehát, mi gyülekezeti kontextusban általában arról szoktunk beszélni, hogy betöltekezni a szent lélekkel. És ez teljesen helyes, és teológiai is helyes, de az igében egyébként nem néztem végig, nem olvastam át az egészet, hogy mindenhol mindig leszálled, de újra és újra ez jött, hogy leszáll a Szentlélek, és mondom, mi az, hogy leszáll? És elővettem a konkordanciát, meg a szótárt, és nézegettem, és volt egy kifejezés, ami nagyon szemet szúrt, ez a take possession of, tehát, hogy hatalmába kerít, megragad. Tehát amikor azt írja az ige, hogy leszállt a Szentlélek emberekre, akkor onnantól kezdve a Szentlélek megragadta őket. Kvázi birtokba vette őket. És ez egy annyira erőteljes kép, mert pont ez olvasom Fülöpnél is, hogy megkeresztelte az izét, az etióp kincstárnokot, és az Úr lelke elragadta. Vagy pedig, hol volt ez? Talán Illés prófétánál volt? Hogy igen, ahogy azt a Sunémi asszonynál volt, hogy azt mondta, hogy már pedig te gyere velem, mert ki tudja, hogy az Úr lelke téged nem ragad el, és akkor ki tudja, mi lesz. Nem, hogy nem, tudom már, amikor ment a Aháb király hívatta magához Illést, és küldte a 33 katonát, aki kétszer az volt, hogy az Úr tüze leszállt, és megemésztette őket. A harmadik pedig könyörgött, és azt mondta, hogy gyere velem, és mondta, hogy menjél csak el, és mondta, hogy jövök, gyere velem, légy szíves, mert hogyha ez nem jössz velem, én nem merem azt mondani, hogy mert ki tudja, hogy az Úr lelke téged elragad. De, tehát ilyen az, amikor a Szentlélek megragad valakit. És ez az igei példa, és erre vágyom én is, hogy én is ilyen legyek, és szerintem legyen ez a szívünknek a vágya, hogy tudjon Isten rendelkezni velünk. Hogy Kapi út 23-as szám 1 per B. Igen. És nekem van egy barátom az angliai gyülekezetből, ahol jártunk, és ő neki ez a hát nem tudom, most, utóbbi évtizedben azt csinálta, hogy ő jár Ázsiába és ilyen muzulmán országokba missziózik, meg a föld alatti gyülekezetet szervezi. És ő mesélte ezt a sztorit, nem, szerintem nem ő volt, hanem valami másik misszionárius, hogy Bibliákat csempészhet be egy országba, a muzulmán országba, ahol ezt általában minimum börtönnel szokták jutalmazni. És ez a misszionárius meg a felesége egy autóval megálltak egy benzinkútnál, és tele volt az autójuk Bibliával. És állt ott egy ilyen egy katona, egy helyi fegyverrel kezébe egy katona, és a fickó így nézte, és azt mondja, hogy én melyek adok neki egy Bibliát, és a feleség mondta, hogy normális vagy, tehát hogy ez egy katona, tehát hogy ő téged el fog vinni, ne tedd. De én tényleg azt érzem, hogy adnom kell neki egy Bibliát, és akkor úgyhogy a fickó kiszállt az autóból, oda ment a katonához, és azt mondta, hogy szia, én egy keresztény vagyok, és itt egy Biblia, és úgy érzem, hogy Isten azt mondta, hogy adjak neked egy Bibliát. És a sztori, ez nem tudom, az elmúlt szerintem 10-15 évben történhetett ez a dolog. A katona sírva fakadt, és azt mondja, hogy neki azt mondta Isten, hogy addig ne menjen innen el, amíg valaki az igazságbeszédét oda nem adja neki, és 3 napja ott áll egy helyben, 3 napja, és nem ment sehova. Én szeretem az ilyen sztorikat, hogy Isten hogyan munkálkodik, hogyan készít elő helyzeteket, és hogyha mi engedelmességben járunk, és mondjuk ez az ember a börtönt kockáztatta, nem tudom, Anániás mit kockáztatott, de hogyha merünk hitben lépni, akkor Isten fantasztikus dolgokat tud csinálni. Menjünk létszi a harmadik pontra. Ami ebből nekem szemet szűr ebből a történetből, hogy Pálnak a megtapasztalása hogyan határozta meg a teológiáját. Az, hogy mit élt át, hogyan határozta meg, hogy milyen képe volt Istenről. Néhány példa. Pál apostolnak ugye az volt, hogy a mennyből fény ragyogott rá. A mennyből hallotta a hangot. És nekem egyből eszembe jut erről az, hogy amikor István ott állt és megkövezték, vagy mielőtt megkövezték, igazából ez volt az, ami borította a bilit a zsidóknál, hogy azt mondja, hogy látom a megnyílteget, és az ember fiát ott állni az Istennek a jobbján. Tehát látta Jézus a mennyben, és Pál apostolhoz a mennyből szól Jézus. Istvánnak az utolsó szavai. Felolvasom Abcsel 7-nek a végén. Mielőtt Istvánt megkövezték, ő így imádkozott, Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, majd térdre esett és hangosan így kiáltott, Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt, és miután ezt mondta, meghalt. Biztos vagyok benne, hogy Pál apostol fogta, hogy Jézusnak is ezek voltak az utolsó szavai. És hogy ez a fajta megbocsátás a tudatlansággal szemben, ez Pálnak a teológiájába is visszaköszön. Az 1 Timóteus 1.13-at felolvasom nektek, ahol erről beszél Pál. Ha oda tudok lapozni. 1 Timóteus 1.13. Inkább a mondat elejéről kezdem, a 12. Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy hűnek ítélt és szolgálatra rendelt engem, aki korábban Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. És Pálnak a római levél talán az, ahol legnagyszerűbb teológiai műve Pálnak, ahol Istennek a kegyelméről beszél, és a kegyelem általi megigazolásról. És biztosok benne, hogy ez nagyon szemet szúrt Pálnak, és meghatározta a teológiáját. Aztán, ami szintén szemet szúrt, hogy mi az, amit, hát végső soron ezt mondhatom ítéletnek is, amit Pál átélt 3 napig, nem látott, vak volt. 3 napig nem látott, imádkozott, nem evett, nem ivott. És eszembe jutott a Rapcsel 13-ban, amikor ott van Cipruson Pál. Rapcsel 13:8-12, ezt is felolvasom. A helytartó előtt beszél Pál, bizonyságot tesz, azt hiszem itt még Barnabással együtt. És ott van egy varázsló, aki próbálja a helytartót eltéríteni a hittől. Innen olvasom. Sőt, a 7-es verstől olvasom. Ez Sergius Paulus helytartónak, ennek az okos embernek a kíséretéhez tartozott, mindegy. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani akarta Isten beszédét. Elimás, a mágus azonban, neve ugyanis ezt jelenti, ellenállt nekik, és igyekezett a helytartót elfordítani a hittől. De Saul, akit Pálnak is hívnak, megtelve szent lélekkel rászegezte tekintetét, és azt mondta, te minden csalással és hamissággal teljes ördögfi, minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elfordítani az Úr igaz útjait? Most azért az Úr keze ellenet fordul, vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. Azonnal homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. A helytartó pedig, amikor látta a történteket, hitt és elálmélkodott az Úr tanításán. Nekem ez jutott eszembe erről. És egyébként nem azt mondja Pál Elimásnak, hogy örökre megvakulsz, hanem egy ideig. Tehát én azt gondolom, hogy amit Pál maga is átélt, hogy őt hogyan állította meg Isten, amikor még ugye nem volt hívő, kvázi ítélkezett felette, amiből viszont jót hozott ki, mert mikor visszanyerte a látását, akkor egy csoda történt, és már azt is átélte, Isten az erejét mutatta meg ebben. Én azon gondolkoztam el, hogy valószínűleg ez jött föl Pálban, amikor Elimás felé fordult, és valószínűleg ebben is azt a lehetőséget látta, hogy lehet, hogy ő is meg fog térni. Mert eddig én azt hittem, hogy csak így elveled innen, tehát körülbelül ez volt a hozzáállása Pálnak, de szerintem ott van benne az, hogy itt a lehetőség arra, hogy megtérje. Most már nem apozom föl, mert megy az idő. Anániás ugye rárakja Pálra a kezét, amikor imádkozik érte, és Pál is a teológiájában ez megjelenik. Most csak egy példát kerestem, hogy nem alapozok oda, az abcselnek a végén van az, amikor ott Máltán hajótörés szenved Pál, és azt az ottani helytartónak az édesapja az, akit meggyógyít, úgyhogy rárakja a kezét. Ugye az 1 Korintus 2:5 mondja azt, hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem az Isten erején alapuljon, arra épüljön föl. És Pálnak a hite nem bölcsességre alapszik, nem emberi bölcsességre, hanem Istennek az erejére. Mert az ő megtérésekor ott van a látomás, ott van az, hogy megvakul, ott van az, hogy kijelentést kap, és visszanyeri a látását. Istennek az erejét mutatja meg, vagy Isten az erejét mutatja meg az ő megtérésekor, és ez meghatározta Pálnak a teológiáját. És itt egy gondolat csak, hogy egyébként én látok itt egy kettősséget, hogy mondhatnám úgy, hogy van a elméleti meg a tapasztalati teológia. Ugye az elméleti teológia az, amikor vannak mindenféle elképzelések, hogy mi hogy van az ige alapján. Az ige alapján. De ez csak elmélet. És azt gondolom, hogy a tapasztalat Pál életéből, egyébként az én bizonyságtételem is, az én életemben is a tapasztalat, az Istennel kapcsolatos tapasztalataim nagyon fontosak. Ne legyen pusztán elméleti a teológiánk, legyen tapasztalati. Igen, az ige Istennek a kijelentése. Igen, ha tapasztalatom nincs pariba az igével, mondjuk úgy, hogy az ige azt mondja, hogy valami, valahogy kéne legyen, én tapasztalatom szerint mást gondolnék, az igének kell igazat adni. De ha az ige mond valamit, amit én nem tapasztalok, pedig tapasztalhatnék, ott is adjak igazat az igének. Adjak igazat az igének. Tehát mi van, ha ilyen van, hogy tapasztalás, és valamit látok az igében, ami nem nincs pariban, én azt mondom, hogy nyilvánvalóan valami igellenes dologról van szó, akkor azon ne adjaj sokat, azt hagyjuk el, azokat a dolgokat. De ha nem ilyen igellenes dologról van szó, akkor kutassuk az írásokat, és kérjük a Szent Szellemet, hogy szóljon hozzánk ennek kapcsán. legyen tapasztalat az életünkben, tapasztaljuk Istent. Én még azt arra is bátorítanék mindenkit, hogy keressük ezeket a tapasztalásokat, hogy a mi hitünk Istennek az erejére épüljön föl. És menjünk létszi a negyedik pontra, köszi. Barnabás az, aki még ebből nekem kitűnik, hogy mekkora szerepe volt annak, hogy Pál elinduljon az útján. Ugye Barnabás, szokták mondani, a vigasztalásnak a fia, aztán azt jelenti az ő neve. Barnabás volt az, aki mindenki be volt rezelve Páltól, mindenki félt tőle, és nem hitt Pálnak, de Barnabás hitt. És egyedül ő. És kicsit olyan, mint András meg Péter. Igaz, hogy András elvitte Pétert Jézushoz, hogy megtaláltuk a mesiást, és Andrásról többet nagyon nem olvasunk utána. De Péter Andrásnak a ügyködése révén, ügyködése, azt, de köszönöm szépen, közreműködése révén Péter ítélte meg Jézust. És én azt hiszem, hogy Barnabás nélkül sem lett volna egy Pál. Mert lehet, hogy kizárja, nem engedik le. De Barnabás hitt neki, és Barnabás volt az, aki bevitte az apostolokhoz, a 11-hez, odavitte. Gondolom, ők is nézték, hogy te mit csinálsz, kit hozol ide. De aztán kialakult a bizalom. És ez a pogány egyháznak a megalakulásában óriási jelentőséggel bírt. Ugye később, ugye hol alakult ki az első gyülekezet Jeruzsálemen kívül? Nem jut eszembe a neve. Városnak. Mindegy. Antiókia, igen, az lesz, köszönöm szépen. Tehát az antiókiai gyülekezet, ami egy pogány gyülekezet volt, ugye onnan kellett ember, oda jöttek át a zsidók később, és mondták, hogy szerintem nektek azért még a törvényt is meg kell tartani, és mivel Pál apostolnak ekkora, tehát hogy egyrészt volt egy ilyen kapcsolat a 11-jel, ezért tudták a jeruzsálemi gyülekezettel ezt az egész kérdést megbeszélni. Tehát óriási jelentősége volt annak, hogy milyen kapcsolat alakult ki Pál és a 11 között. És ebben Barnabás volt az, aki közreműködött. Barnabás volt az, aki bátorította Pált. Ő volt az, aki csak mert hinni, és bizalmat szavazott. És egy sztorival zárnám le, amit szinte angliai gyülekezetben meséltek. Igazából ott a két vezető lelkészük, mikor lehetett, az is ilyen 15-20 évvel ezelőtt lehetett, inkább 15. Ők azt csinálták, hogy a gyülekezetnek dolgoztak, tehát ilyeneket meg tudtak csinálni, hogy azt hiszem Kanadában beugrottak egy autóba, és néhány héten keresztül mentek így, a kis falvakon keresztül mentek, és a helyi gyülekezetekbe tanítottak, így prédikáltak. Ennyi. Ennyiről szól az a sztori, és általában mit én volt két ember, három ember, 10 ember, 15 ember, de sosem volt ilyen nagy tömeg. És ennyi, ezt végigcsinálták. És pár évvel később, nem, valószínűleg ez jó pár évvel később lehetett, azt tudom, hogy az egyik ilyen fesztiválon a Mike-hoz ment oda valaki, hogy hello, szia, itt vagyok, és ki vagy? Hát nem emlékszel, ti prédikáltátok nekem az igét ott abban a kis faluban, ahol voltam. Képzeld el, azóta már, mint én 20 országban prédikáltam az igét, és ilyen több ezer tömegeket vezettem az Úrhoz. És akkor így, oké. És így visszagondoltak, és hogy igazából nem is volt annyira jó az a prédikáció. Tehát, hogy így oké, így rendben volt. De ott voltak, és csinálták. Úgy érezték, hogy ezt kell csinálni, közreműködtek, engedelmeskedtek, csinálták, és Isten mit hozott ki belőle. És ez is egy tök jó mai sztori arra, hogy néha egy apróság. Ott voltatok tegnap a kávézós alkalmon, láttátok, hogy hányan jöttek, hányan jöttek. Nem mondanám, hogy tegnap még az volt a probléma, hogy az utcáról nem tudtok már bejönni az emberek. Ki tudja, hogy Isten egy-egy ilyen dologon keresztül mit végez el? Nem tudjuk. Tehát nekünk az a lényeg, hogy engedelmességben járunk, és megtesszük azt, amire Isten vezet minket. És hogy Isten mire fogja használni? Nem tudjuk, egészen elképesztő dolgokra is használhatja. Ennyit szerettem volna veletek megosztani. Amen.